Borgula András, a Gólem Színház alapítója és vezetője volt. A zenei szerkesztő Bartók Beáta nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A közmédia Jónak lenni jó karitatív kampányában résztvevőknek és támogatóknak mondott köszönetet, és adott át díjakat a Baptista Szeretett Szolgálat Budapesten. A média szolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap 2024-es Jónak lenni jó kampánya a Baptista Szeretett Szolgálat munkáját támogatta. Az adománygyűjtés célja a Szeretett Szolgálat fenntartásában működő új gyermekhospiszház építése volt. Szilágyi Béla, a Baptista Szeretett Szolgálat elnöke a rendezvényen arról beszélt, hogy a Török-bálinti gyermekhospisz házuk, a Tábita ház azért jött létre, mert szerették volna, hogy megdőljön a legyőzhetetlenség, a reménytelenség mitosza azoknál a gyermekeknél és családjaiknál, akik azzal küzdenek, ami a legelképzelhetetlenebb és legnehezebb a világon. Pető Zoltán, az MTVA programkoordinációs igazgatója elmondta, a közmédia minden évben óriási várakozással készül az év legnagyobb karitatív akciójára, és a múlt év az adománygyűjtő akció életében is különleges volt, hiszen nehéz és érzékeny témáról van szó. Több mint 80 milliárd forintos fejlesztés valósult meg Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a Magyar Falu programban, közölte a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos Prügyön, a Mesevár napközi otthonos óvoda felújított játszóudvarának átadóján. Gyopáros Alpár emlékeztetett, a program az 5000-nél kevesebb lakosú településeket támogatja, ezekből Borsodban 341 található. A kormánybiztos kijelentette, ez még csak a kezdet, és messze nem értünk a program végére, mert van még bőven teendő. Jelezte, a programot valóban a falvak írják, mert olyan fejlesztéseket hajtanak végre, amelyeket a települések kérnek. Gyopáros Alpár úgy fogalmazott, a cél, hogy komfortos legyen falun élni, ha a fiatalok úgy döntenek, hogy nem hagyják el szülőhelyüket. Ezért is építenek bölcsödéket, vagy újítanak fel óvodákat, fogalmazott. A kisgyermeket nevelő nők foglalkoztatottsága 2010 óta a korábbi 66%-ról 80%-ra nőtt, ami az Európai Unión belül is a második legjobb arány, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Taktaharkányban a helyi bölcsöde átadó ünnepségén. Koncz Zsófia, aki a térség fideszes országgyűlési képviselője is, hozzátette, ehhez az eredményhez egy intézményi rendszert is ki kellett alakítani, hogy legyen egy hely, ahol a gyermekek jó helyen vannak. Emlékeztetett, 2010-ben 32.500 bölcsödei férőhely volt az országban, ez a szám mára több mint duplájára 69.000-re emelkedett. Rámutatott, országosan 3,5-szer annyi településen működik bölcsöde, mint korábban. Magyarország történetének legnagyobb mozgásra ösztönző játéka a millió lépés az iskoládért, mondta az Aktív Magyarországért felelős államtitkár Budapesten. Révész Máriusz, a Magyar Szervátültetettek Szövetsége Millió lépés az iskoládért aktív életmód konferenciájának megnyitóján elmondta, idén 5. alkalommal hirdeti meg a szövetség az államtitkársággal közösen a programot. Mára ez lett az ország legnagyobb mozgásra ösztönző játéka, már 467.000 regisztráltak rá, és 100-150.000 minden kihívásban gyűjtögetik a lépéseket. Az államtitkár kiemelte, nagyon fontos a gyermekeket megtanítani az egészséges életre, arra, hogy odafigyeljenek önmagukra, arra, mennyi mozgással élik életüket. Ennek fontos eszközeként beszélt a millió lépés kihívásról. Révész Máriusz megköszönte a szövetségnek, hogy kitalálta a játék alapját, és reményét fejezte ki, hogy idén is sok gyermeket és szülőt tudnak rávenni arra, figyeljenek oda a mozgásra, az egészséges életmódra. Sport. Részvételi csúcsa rendezik meg április 5-én a 7. Kassa-Miskolc ultramaraton nemzetközi futóversenyt. Tóth Szántai József, Miskolc polgármestere a Városházán megtartott sajtótájékoztatón köszöntőjében többek között arról beszélt, hogy a viadal arról is szól, miként lehet két várost határokon túl is összekötni. Szerinte a futóverseny tovább erősíti Miskolc és Kassa testvérvárosi kapcsolatát, valamint a sport mellett a turisztikai és kulturális értékek bemutatására is lehetőséget nyújt. Végül az időjárásról. Nyugat felől csak átmenetileg csökken a felhőzet, alapvetően erősen felhős vagy borult lesz az ég az éjszaka nagyobb részében. Az északkeleti tájakon fokozatosan szűnik a csapadék tevékenység. A déli szél a Nyugat-Dunántúlon élénk, erős, másutt többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb hőmérséklet 3 és 10 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió kedves hallgatóit, Bartók Beáta a zenei szerkesztő, valamint Somogyi Márton technikus nevében is. Pap Péter vagyok, a következő óra szerkesztője. Ma folytatunk néhány elkezdett múlt heti riportunkat, először is Hegedűs Attilával, majd utána Korpás Károllyal beszélgetek. Végezetül pedig dr. Legány András Bandi bátyámmal beszélünk a nemrég elhunyt Piroska néniről. Először akkor Hegedűs Attilával szólunk, mégpedig most már a Hunyadi sorozat kapcsán szerzett élményeiről.
Ez most évekkel megyünk vissza. Ez a Covid utáni időszakra volt jellemző, hogy sokan életmódot és munkahelyet váltottak. A párom biztatására kezdődött ennek az egésznek az útja. Neki voltak olyan barátnői Budapesten, akik statisztaként dolgoztak, néha úgy beugrottak, és akkor abból ő nekik pénzük is lett. És hogy mondta mindig, hogy olyan karakteres az arcom, jó megjelenésű vagyok, tudom játszani azokat a dolgokat, hogyha ha kell, jó a kapcsolattartásom emberekkel, miért nem vágok bele. Uh-huh. És egy utazásunk kapcsán jöttünk valahonnan hazafelé a vonaton, és a telefonját pörgetve rátalált egy ilyen hirdetésre, hogy akkor még a Gól Királyságban kerestek ilyen lelátós emberkéket, és hogy erre mondta, hogy próbáljuk már megjelentkezzek. Elküldtem a jelentkezést a megadott e-mail címre, és visszaigazolták, hogy oké, mehet a dolog, ekkor meg ekkor kellene itt és itt lennem, benne vagyok-e? Gondolkodás nélkül benne voltam a dologban. Itt egy 3 napos forgatási etapban vehettem részt. Nagyon megszerettem azt a belső világot, azokat az egészen más szemszögeket, azokat a szervezéseket, és úgy egy kicsit úgy benne is ragadtam. Utána volt egy jó fél éves szünet, amikor úgy nem voltam ezzel kapcsolatban, és egy talán december eleji napon megint volt egy hirdetés, hogy Eger környékieket keresnek egy történelmi filmbe, és Szilvásvárad környékén lesz a forgatás. Ez a december folyamán egy közel 13 napos váltakozó intenzitású napokra kellett számítani. Nagyon élveztem. Nagyon élveztem. Be kellett öltözni különböző nemzetiségeknek a ruháiba. Nagyon hideg volt, de ennek ellenére egy nagyon jó csapattal voltunk, és minden perce egy örök élmény lett. És ez amikor lefutott, akkor megint volt egy pár hónapos szünetem, és akkor találtam rá a Hunyadinak az egyik hirdetésére, hogy statisztákat keresnek egy bizonyos napra, és hogy szívesen várják a jelentkezőket, új arcokat keresnek, és elmentem erre a forgatási napra, mint hát zöldfülűként, mert akkor még a Hunyadinak még a nyomát sem hallottam, és figyeltem ott a többieket, hogy ők már közel 100 napon voltak túl akkor, és olyan rutinosan, olyan közvetlenül mozogtak az egészbe, a ruhákba, a fegyverekbe, mindenbe, és olyan kívülállóként figyeltem még csak őket, majd egyre többször visszahívtak, hogy ismét forgatási napok, ismét újabb lehetőségek, és odáig eljutottunk, hogy 52 napot sikerült a forgatáson eljátszanom, és 12 különböző karakternek a szerepébe bújhattam bele. Ebben voltak még török katonák is, magyar íjászok, magyar kardvívóktól kezdve ortodox szerzetes is voltam, és a kisebb szerepektől a normál statisztáig szinte mindent végig játszottam benne, amit az alatt az 52 nap alatt lehetett.
Ugye az ember általában nem figyeli meg a statisztákat, bár van, amikor hibákat is láthatunk, ugye, amikor az Egri csillagokba a karóra megjelent, de én láttam más filmekben is, például egy Ford kocsit elszaladt a Malái Tigrisben, tehát vagy direkt hiba volt, vagy pedig úgy hagyták, hogy figyelnek-e az emberek, nem tudom, de azért tudja ön, hogy hol lehet látni, mikor tűnik fel a vászon, ha még vászonnak nevezhetjük egyáltalán ezt a képernyőt.
Nekünk megvannak a fejünkben azok a jelenetek, ahol megvolt a szerep, de...
Hát a vágás az viszi.
A vágás az viszi, hogy most éppen nekünk az én első napom az lehet, hogy a film utolsó részének az utolsó jelenete lesz, és ahogy a karaktereket játszottuk, azok belekeveredhetnek bármelyik résznek bármelyik pontjába, mert a film az olyan, hogy nem az elejétől veszik a végéig, hanem hol itt, hol ott, hol amott, hol újra vesszük, mert éppen más elképzelést tett, vagy éppen valami bakit észrevesznek, és akkor azt orvosolják, azt kiavítjuk. Teljesen kiszámíthatatlan most az, hogy éppen melyik részben mennyit fogok szerepelni.
Ugye ennyiből másabb a rádió, legalábbis én is pakolhatnám össze-vissza, mit mi beszélünk, de ugye a hűség miatt, hogy a beszédnek a stílusa miatt is marad az, ahogy mi beszélünk, nem pakolászunk a film, az pedig egy más játék. Ők úgy teszik, ahogy a rendező, úgy szépen majd, ugye legszervezi, az operatőr azt csinálja, ezt a jelenetet veszi, azt a jelenetet hozzátűzi. Nem vagyok filmes, nem is leszek filmes. Az egy más világ, teljesen más világ. Az ámításnak, a kábításnak egy másik stílusa. Ugye most jelenleg ez a film talán a leghíresebb lesz magyar országon, vagyis hát legalábbis a magyar területen készült. Nem is tudom pontosan, hogy mindet hol játsszák, mert sötétbe, barlangban, stb. De tulajdonképpen az egyik leghíresebb magyar filmnek ígérkezik, amellett, hogy az utóbbi időkben voltak jó magyar filmek, és sokan szidják, de szerintem nézzék meg 5-6-szor, akkor fogják megérteni, mert nem a történelmi hűség a lényeg, hanem maga a játék, a szerep. Hogyan érezte magát a forgatás közben? Mondta, hogy jól, de hát azért, amikor már többszörre kell eljátszani ugyanazt, az már nem biztos, hogy jó. Vagy jó, az is.
Nagyon jó. Nagyon jó. Igen, mert sikerült egy olyan csapatot összehozni, egy olyan baráti kört, egy olyan közösséget, amiben minden perc élmény volt. Uh-huh. Voltak nagyon nehéz napok, voltak nagyon nehéz jelenetek, de mégis az, ahogy egymásnak adtuk az erőt, ahogy az a baráti társaság kialakult, ahogy még a mai napig tartjuk a kapcsolatot egymással, és várjuk azt, hogy mikor találkozhatunk megint, mikor játszhatunk megint egy újabb filmben együtt, az minden percét varázslatossá tette. És hiába, hogy valamikor megszenvedtük, de nagyon megérte. Mert egy olyan örök élmény, amit nem élhet meg mindenki.
Milyen kapcsolatot sikerül kialakítani a úgymond nagy színészekkel? Hát nagy, hát itt még senki sem hatalmas színész majd lesz későbbiekben, azoknak, akik azért tesznek érte, hogy a film sikeres legyen, mert jó statiszta nélkül nem igazából lesz jó az a film, hiába játszik a színész, akár hogy ha nincs meg a háttere. Háttér nélkül csupasz az egész, ugye?
Igen, igen. A Kádár Gellérttel, a főszereplővel nagyon jó kapcsolata lett a sportextráknak, az akcióextráknak, amiben én is jelentős időt tölthettem el. Egy nagyon közvetlen és nagyon szerethető ember. Sokat voltunk vele, és utána még ő is visszajött hozzánk egy másik film kapcsán. Ez érdekes volt, és nagyon szívmelengető volt látni azt, hogy újra ott van velünk. A lányokkal, ő velük már kevesebbet voltunk mi, mert az ő karakterük, az ő játékuk nem azokban a csatajelenetekben, vagy éppen egy tábori jelenetben, ahol sok napot eltöltöttünk, ott nem voltak ők annyira jelen.
Persze, csatában kevesebben voltak, már az voltak azért Markot Ányos, de nem itt, még én nem láttam csak az első két részt, úgyhogy majd megtudjuk. No, még most lesz ezután 6 rész, tehát ugye 8 rész, utána meg, hogy lesz a folytatás, vagy kiderül, de van itt más film is, ugye mehetünk hajózni is egy kicsit, nem csak a mostani hajósunkkal, aki átevezett az óceánon, az Atlantin, hanem ott a Karib környékére. Ez milyen film lesz?
Ez egy érdekes történet, egy érdekes, szintén egy baráti körnek a kezdeményezése. A Karib-tenger kalózait próbáljuk folytatni a jelenlegi Disney-s 5 rész után egy teljesen magán kezdeményezésbe, egy fanfilm, egy rajongói film keretében. Megpróbáljuk a 6. részt megalkotni, és ehhez nagyon sok segítséget is próbálunk kérni, mivel ez egy teljesen önellátó film. Mindent megpróbálunk vagy adományokból, vagy pedig önerőből, vagy pedig újrahasznosított anyagokból megalkotni, így a díszleteket, a helyszíneket is megpróbáljuk úgy bejárni, megkapni, hogy az adományként is, hát, hogy mondjam, hát, hogy ne kerüljön nekünk költség, milliárdokba, igen. Igen, mert a nagy filmek azok borzasztó nagy pénzekből jönnek létre. Ez a mi filmünk, ez megpróbáljuk a minimumból kihozni.
Na most nem azért kérdeztem, mint hogyha statiszta lenne ott, hanem itt van egy komolyabb szerep, ami még akkor ugye a zsebre is szól. Tehát magát, a díszleteket és mindenfajta eszköz beszerzésében is szerepet fog vállalni?
Jelenleg is szerepem van ezekben a dolgokban is. Heti szinten nagyon sokszor 2-3 napokat éjszakákban nyúlóan faragunk most egy indiai templom díszletet, ami egy nagyon részletgazdag elemekből áll majd össze. Egy különleges filmre kell gondolni majd, ami nagyon megpróbálunk korhűnek, játékhűnek, és díszlethűnek is megcsinálni.
Csóválom a fejem, nekem már ez egy kicsikét sok ingyen filmet csinálni szinte, és akkor azt, hogy még megfelelő is legyen, nagyon-nagyon nehéz. Akkor itt fejben állandóan ott van, nem is tudom, hogy riport közben, és nem ez van az ön fejében, vagy egész éjszaka, mert én már biztos, hogy nem tudnék úgy aludni, álmodni sem, hogy ezzel ne álmodjak. Valószínű, hogy ez van önnél is, gondolom.
Beleszövődött az életembe, és az egész csapat életébe, akik ezen dolgoznak, napi szinten több órát is eltöltünk ezzel, kutatunk, keresünk, most olyan kellék elemeket keresünk, amik egy kocsmai jelenethez kellenek majd, és annak a berendezéséhez. Minden lehetséges anyagot felhasználunk, amit kapunk, értve ezen dísztárgyaktól, uh-huh. akár képkeretekig, vagy boroshordók, ami kellhet egy ilyen díszletben, az minden segítség, az jól jön, és mindent egy jó díszletes, ez méltóan fel tudunk használni, át tudunk alakítani, átfesteni, hogyha úgy van, és korhű legyen, mert ez az egyik alappillére a filmünknek, hogy amit látnak majd a nézők, abba abszolút ne csalódjanak.
És hol van a gyűjtőhely? Hova lehet esetleg, akinek úgy tudom, meghallva ezt a riportot, vagy amúgy is tudja, hogy van egy ilyen gyűjtési lehetőség, hova lehet küldeni, vagy vinni értememnek? Tehát valahova csak össze kell szedni, mert az nem lehet, hogy itt Mezőköveznek a Hadas részében lesz, vagy Budapestnek, vagy pedig a Szombathelynek egy másik részében. Tehát valahol, ahol majd összeáll a díszlet.
Jelenleg egy kis problémába ütköztünk, mert az eddigi raktárunknak a bérleti díját felemelték nagyon-nagyon magasra, és így helyszínt kell, hogy változtassunk. Ennek a helyszínnek még a keresése, a megtalálása még előttünk áll. Jelenleg ott van még a raktárunk Budapesten, de mindenki, ahol a környezetében tud találni, az most éppen saját magához próbálja elraktározni a dolgokat, és utána egy központi, ha meg lesz a központi raktárunk, a központi gyűjtőhelyünk, azok a nem is inkább raktárnak, hanem csarnokoknak mondanám, ahol majd esetleg több díszletet is párhuzamosan fel tudunk építeni, akkor már egészen meglendül majd a filmünknek a forgatási menete. Jelenleg még ez egy olyan akadály, amit le kell küzdenünk, de ettől nehezebb akadályokat is megjártunk már.
Mikorra tervezik, hogyha minden összejön segítséggel, akár esetleg egy kis szponzorral is, mert anélkül se fog menni, 5-6 év múlva, vagy hamarabb?
Mi 2026 végére tervezzük
bátrak
vagyunk, igen, mert hát ez egy 2 év leforgása alatt eljutottunk a közel 70%-ig a filmnek, és ez egy jelenleg 2,5 órás filmnek tervezzük, ahhoz képest nagyon-nagyon jól állunk.
Ugye ez egy dolog, megvan a film, el kell adni. Hallottam én már olyan filmet most is. Tehát az veszteséges, mert a forgalmazó nem vásárolja meg, nem megfelelően tudják hozni, vagy ha nincs nagy befektetés, akkor nincs nagy veszteség.
Nekünk ebből a filmből, mivel minden licenc a Disney-é, így bevételünk nem lehet. Ez egy rajongói filmnek indult, és annak is lesz átadva, úgy is lesz bemutatva. Valószínű, hogy lesznek ilyen egyszeri mozi bemutatók is, de hogy mi lesz még a végleges megtalálhatósága a filmnek, azon még dolgozunk.
Azt hiszem, hogy annyiféle fajta dologba belefogott már, de még ezeket is körbejárhatnánk, és valószínű, hogyha tovább veséznénk a dolgokat, akkor újabb és újabb dolgokról is lehetne szó. Itt most elvarjuk a szálakat azért, mert hát lassan-lassan lemerül a akkumulátorom is, meg hát azért mi is pihenhetünk egy kicsit. Köszönöm szépen, jó egészséget!
Köszönöm szépen, én is, és még egyszer üdvözlöm a rádióhallgatókat. Egy 2016-os versemet szeretném felolvasni, az Ébredj címmel íródott. Ébredj. Színevesztett világban fekete-fehér emberek. A nap már nincs az égen, a hold is csak szendereg. Ezernyi csillagból csak egy van már az égen. Annak is fénye kihunyt réges-régen. Egy sötét alak rohan el mellettem, arctalan fejemet kezembe temetem. Sikítás egy házból, majd néma csend. Riadtan állok. Itt már elveszett a rend. A fénytelen lámpák megtörve állnak. Egy szűk sikátorban nyűszítő állat keresné gazdáját, de már nincs miért. Elveszett ő is.
mint a többiek a semmiért. Gödrök és halmok, temetetlen testek, egy fekete falra vérrel, kézzel festek jeleket, mely utat mutathat valakinek, de ha ide talál, már csak önmagát mentheti meg. Ébredj! Kelj fel, amíg önmagad lehetsz. Indulj valamerre, addig, amíg mehetsz. Keresd meg a halmot, melyen a te neved áll. És mondd el mindenkinek, hogy milyen voltál.
Hegedűs Attilát hallották Mezőkövesdről. Műsorunk folytatásában Korpás Károly világutazó beszél nekünk az útjairól.
Én ugye egy fapados utazó vagyok, és megpróbálok minél különlegesebb helyekre, minél olcsóbban eljutni, és hát az utazásaim során az 57. 58. országomba sikerült most eljutni. Egy nagyon kedvező áru repülőjegyet sikerült vennem Jordániába. Hát ez annyira kedvező, tehát amikor az ember 26 ezer forintért vesz egy retúrjegyet Jordániába, persze szezonon kívül, mert mi fapados utazók szezonon kívül szeretünk utazni, akkor azért Jordánia régen rajta volt az úti céljaimon, és akkor elkezdtem filózni, és elkezdtünk az utitársammal, egy jó barátommal, egy budapesti jó barátommal, Zolival filózni azon, hogy ne csak Jordániát nézzük meg, hanem nézzük meg Szíriát is. Mi lehet a helyzet a pár hete békében élő Szíriával, és hát ott csodákat láttunk. Sikerült egy helyi idegenvezetőt is szereznünk, így azért sokkal egyszerűbb volt a dolog, és megnéztünk, tehát bejutottunk olyan helyekre, ahova egyébként esélyünk se lett volna, mert az idegenvezetőt is nagyon jól ismerték, tehát volt olyan, hogy jött a biztonságőr és integetett volna, hogy hát ide nem lehet bemenni, meglátta az idegenvezetőt, meghajolt előtte, és kinyitotta az ajtót, és mehettünk, ugye Szíria főváros Damaszkuszban sikerült nagyon jól szétnéznünk. Nem sok közép-európai ember járt arra az elmúlt évtizedben, és abból is szerencsénk volt, megint egy kicsit ugye, hogyha fapadosan közelítjük meg, hogy most, hogy a régi rendszert ott megdöntötték, és nem kellett vízumot fizetni. Tehát most átállás ugye az új rendszerre való átállás alatt még nincs kialakítva vízumpolitika, és mondjuk a régi 45 ezer forintos vízum helyett 0 forintos vízummal lehetett most bemenni Szíriába, így azért olcsóbbá tudtuk tenni a kiruccanásunkat, másrészt pedig biztonságban éreztük magunkat, mert a fővárosban, az ősi fővárosban is azt érdemes külön elmondani róla, hogy Damaszkusz a föld legrégebben folyamatosan lakott városa. Tehát ez ezért is volt érdekes, mint úti cél, mert 9000 éve folyamatosan lakják Damaszkuszt. Most ugye az elmúlt években kicsit nehezebb volt ott a helyzet, viszont a belvárosi rész meglepően jól megmaradt. Persze mi kimentünk azért kicsit neccesebb részeket is megnézni, tehát így a 6-7 kilométert autóztunk keletre a főváros központjától, és ott már olyan részeket láttunk, ami szinte földig volt lerombolva. Tehát a belváros, ahol még golyónyom sem volt szinte, a 6-7 kilométerrel odébb pedig egy teljesen újjáépítésre váró romhalmaz hegyeket lehetett ott látni. Annyira változott ugye ott a rendszer, hogy még a zászlójukat is lecserélték. Ezzel kapcsolatban egy érdekes sztori volt, mert piros, fehér, fekete volt a régi szíriai zászló, és most ugye a szabadság színére a zöldre cserélték a pirost, és zöld, fehér, fekete lett. És ahogy járkáltunk itt a fővárosba Zoli barátommal, akkor mondom neki, hogy nézd már, a szíriaiak fordítva tartják a zászlót, mert még a helyiek se nagyon szokták meg, és akkor oda mentünk, szóltunk nekik, hogy hát egyébként ennek a zászlónak a tartása ez úgy van helyesen, hogy a zöldet tartja föntre, és akkor elgondolkoztak, hogy tényleg? De úgy egyébként nagyon, tehát sok kellemes emlékünk volt, mert ugye az emberek ezektől a területektől sokszor félnek, de én nekem óriási élményeket, óriási kaland is volt persze, meg óriási élményeket szereztünk azzal, hogy ott az Omajad mecsetben is, és tökéletesen szét tudtunk nézni, a belvárost is teljesen jól megnéztük, ugye a Szent Pállal, a Szent Anamiással kapcsolatos emlékeket, a vásárcsarnokot, olyan belvárost, a római utat, a szállásunk a régi római út mellett volt, hát órákig tudnék a szíriai élményekről beszélni. Jordániában is jártunk, de nem volt olyan nagy extra, bár a Jordániában a helyieket kérdeztük, hogy mi a véleményük, és még ők sem ajánlották a szíriai látogatást, de azt mondták, hogy ha van egy idegen vezetőnk, és ezért választottuk mi, akkor minden sokkal egyszerűbb.
Magad nem félted saját magadat, hogy 60. körül vagy, valószínű, hogy azért csak véd a Jóisten, meg hát azért kell is ahhoz, hogy az ember valamilyen módon biztonságban érezze magát, tudja, hogy mit lehet, meg mit nem lehet.
Így van. Tehát
de azért én, hogyha az unokám, a fiam, lányom, feleségem elmegy 5-10-100 kilométerre, akkor is valamilyen módon izgulok. Te az itthoniakért nem izgulsz?
De tehát a hagyományos keretek között nem visszük túlzásba az izgulást. Természetesen ugye óvintézkedéseket az ember. Ezt, amikor ugye itt mentünk, akkor is volt egy csomó mindenre tervünk. B, C, D, E tervünk volt. Tehát például Jordániában is a felszerelésünk jelentős részét ott hagytuk a szállásunkon, és úgy mentünk át. Egyébként hál' Istennek ilyenkor szezonon kívül a jordániai szállások is nagyon jó árban vannak. Sokszor ezek ugye főszezonban vannak drágán, ugyanúgy, mint amikor az ember lemegy a földközi tenger partjára is, hát azért az májustól szeptemberig drágább. Ezért szoktunk mi pont ezzel ellentétes időszakokban ellátogatni akár olyan helyekre is. Szóval a biztonságra figyelünk, óvatosak vagyunk, de amikor valamit úgy látunk, hogy igen, ezt meg lehet mégis biztonságos keretek között csinálni, akkor azért a határainkat feszegetjük.
Szinte mindenkitől megkérdezem, bármit csinál, akár művész, akár bármiféle erő, meg más sportágban, ez is egy sportág, szerintem szinte,
igen.
Meddig lehet ezt csinálni, tenni, hát addig, amíg elvisznek?
Nem, hát igazából, tehát az utazás az olyan élményeket ad, hogy az nem lehet nagyon sok mindennel összehasonlítani, és nem a hagyományos turista úti célokat szoktam Európában sem keresni, hanem ott is mindig valami különlegeset a természetben, akár fölkeresni olyan különlegességet, amit viszonylag kevés ember tud. Régebben egyébként én is inkább a hagyományos városban sétálgatós voltam, most már ezt a teret is egy kicsit kitágítottam.
Ez mit jelent? Az, hogy ott, ahol szépségek vannak, érdekességek, de más nem tud róla, és akkor úgy megkeresed, vagy pedig azt jelenti, hogy igen, hallottam róla, és akkor megyek, mert gondolom, hogy az lesz a jó. Tehát ez valamiféle elő végzetes kutatást igényel?
Igen, azért komolyan, mert nagyon sok utazásra itthon már fölkészül az ember, és akkor sokkal egyszerűbben tudja megvalósítani, hogy már itthon előkészíti ezeket az utazásokat. Tehát az utazás, hogyha az ember jól csinálja, akkor jól energetizálja, tehát még sokba sem kerül, hogyha nagyon jól megtervezi, mert főleg hát Európán belül is, hogyha mondjuk tudom, az ember a Balkánra megy, vagy itt Magyarország környékén, itt a Kárpát-medencében, tehát ez sok mindenki számára megvalósítható lehet, és nincsenek is itt olyan nagy kihívások, persze, jó felkészülni rá, felkészülni arra, hogy mit láthat, hova juthat el, mi meddig van nyitva. Itt is például nagyon fontos volt, hogy a határ az csak 6 óráig van nyitva. Tehát 18 órakor bezárt, tehát nem lehetett az, hogy 17:30-kor ír oda az ember a határa, hanem ugye tervezni kellett ezeket is, hogy minden flottul menjen. Tehát ugye a Szíriából, amikor visszafelé jöttünk Jordániába, és ott is már ott voltunk délután 3-kor a határnál, hogy flottul menjen minden a bejutás, átjutás, ellenőrzéseknél.
Mondjuk ez érthető, és én is inkább hamarabb kimegyek egy órával a buszhoz, néha-néha, mint édesapám is ott lakott 6 méterre a busz megállótól, de negyed órával előtte már kint volt, hogy nehogy elmenjen, tehát készülni kell rá. Egyébként, ugye, hogyha az ember utazásra gondol, mindig a pak, a bőrön, a csomag. Én elmennék simán egy kis szatyorral, nylon táskával is. Van, aki a családban 3 bőröndel indul neki. Gondolom, így nem lehet utazni, hanem 10 előkészítettek mindent, és a legkevesebbet kell elvinni.
Igen, ez egy nehéz dolog, mert ugye az ember valamennyire a fontos utazásnál fontos dolgot is magával akar elvinni, de nem lehet túl sokat. Tehát én azt szoktam igazából, hogy van egy nagy fotós mellényem, amiben sok minden, akár a fényképező, ásványvizes palaszk, meg sok minden belefér.
Az rajtad van.
Igen, az rajtam van, plusz egy hátizsák. Uh-huh. És akkor ugye ezzel szoktam utazni, és akkor a mellény is ad egy mobilitás, hogy na, ide nyúlok, itt lesz a fényképező, ide nyúlok, itt lesz a térkép, vagy a telefon, vagy a töltő, vagy a vizem, amit ugye azért, hogyha főleg az ember természetbe megy, akkor is legyen nála megfelelő hidratáláshoz, és hát ugye váltásruhát is korlátozott keretek között kell vinni, ilyenkor a hátizsák, hát a cipzár szakadás határáig megvan azért pak az az egy hátizsák, a standard szokott lenni, hogy még egy kétnaposnál is rendesen bepakol az ember, de húzós bőrönt nincs.
Szóval akkor tudod pontosan mit lehet, mennyit lehet, és mennyi kell, mert egyébként kihajítják, vagy igen, fizetni kell pluszba érte, ez volt már a tapasztalatom nekem is, mondjuk nem én pakoltam túl, de az biztos, hogy meg kell tanulni utazni, meg kell tanulni azt, hogy mit, hogy és mit lehet, a folyadék, stb. Nem mondom végig. Na most akkor mutogatsz, és akkor megyünk.
Még igen, azt akarom mondani, hogy vannak olyan dolgok, amire tényleg nagyon fontos figyelni, tehát például ugye a folyadékot a repülőre, ahogy szállunk fel, a biztonsági ellenőrzésnél nem lehet nálunk, vagy csak minimális 1-2 deci folyadék lehet, viszont a biztonsági ellenőrzés után vízzel föltölthetjük a nálunk lévő üres flakonokat, és megvannak arra is a úgymond a szabályok, hogy én például ez az 1, 2 és 3 órát szoktam mondani, az 1 óra az azt jelenti, hogy ahonnan indul a repülő, az indulási kapunál 1 órával már ott ülök, 2 órával előtte, az itthoni gép előtt, 2 órával a gép indulás előtt kint vagyok a reptéren, és amikor pedig visszafelé indulok valahonnan, ott pedig 3 órával az ottani gép indulása előtt kint vagyok a reptéren. De ezért szoktam mondani, hogy az 1 óra, 2 óra, 3 órás szabálynak igyekszünk megfelelni, hogy ott se érjen az embert meglepetés.
Köszönöm, de azért ugye Szíria, meg Jordánia után van-e még exkluzív hely, ahova szeretnél menni, mert gondolom Észak-Koreát nem fogod választani egy darabig, mert nem is engednek be, de hát azért már ezek olyan helyek, ami itthon már ugye szinte fél lelmet ez az embernek.
Itt ugye az úti céloknál nagyon sokszor a repjegyárak határozzák meg. Tehát van olyan, ahova visszatérek, van olyan, ahol még kevés ország van a listámon, hogy na most ide elmennék, mert a javát sikerült már kipipálni, és a repjegyárak azért nagyon sokszor befolyásolják ezeket. Azt azért tudnunk kell, hogy ha mondjuk Nyugat-Európába megyünk, meg Észak-Európába, ott drágább minden, ott drágább az élet, ott drágább a szállás, az ennivaló, minden. Ha itt valaki egyszerűbben akarja megoldani, akkor Közép-Európába, vagy akár Dél-Európába megy, szezonon kívül. Tehát, hogyha szezonon kívül megy, akkor nagyon, hát én például a dél-európai szigeteket, Krétát, Szicíliát, Szardíniát, Majorkát, meg sőt, még az Atlanti-óceánon Madeirát, meg Azori szigeteket is szezonon kívül nagyon olcsón tudtam bejárni. Te, ami olcsó repülőjegy lesz, abba az irányba kidolgozunk úti terveket, ez a biztos.
Korpás Károly világutazót hallották Mezőkövesdről. Végén pedig dr. Legány András Bandi bácsi beszél a nemrég elhunyt Vértes Imréné, Piroska néniről. Amiért jöttem, emlékezés.
Igen, gondolom is. Piroskára gondolsz.
Hát természetes, hát annyira kedves és szeretetre való hölgy volt. Nem mondom néninek, mert hát tegeződtünk vele, hogy hiányzik. Hát,
igen, nagyon.
Tulajdonképpen mikor ismerkedtetek ti össze úgy? A munka kapcsán.
A férje 1970-ben kapott munkát a alkaloida gyárba, lévén ő vegyész volt. És így költöztek ide. Piroska pedig lévén ének zenetanár, előbb a gimnáziumba, majd később a Kabai János általános iskolába került tanárnak, ahol akkor én tanítottam. És a 71-be indult itt, akkor került ide az iskolába, és 71-ben indult itt a környezeti nevelés. Egy nagyon vicces körülmények között, ugyanis az úttörő mozgalom hirdetett a gyerekeknek minden évben ilyen programot. Hát a pedagógus voltál, akkor te is láttad ezt. És volt egy, hogy az ötödikeseknek volt ilyen, hogy Lenin útján, vagy nyitott szemmel a természetben. Hát természetesen nem a Lenint választották a gyerekeink, és kíváncsi voltam, hogy mit csinálnak, mert ezek jártak ki együtt a kastélyerdőbe, a Dezsőfi uradalomnak volt itt egy nagy kastélya, és annak az erdejébe nagyon szép erdő volt, míg el nem lopták. Na, elég az hozzá, hogy kíváncsi voltam, hogy ezek a tebatták mit csinálnak ott kint. Kimentem leskelőbe. Ott volt a Piroska lánya is, meg az én lányom is, mert osztálytársak voltak. És leskelődtem Sunyiba, és nagyon jól érezték magukat, kint kunyhót építettek meg. Hát amit a gyerek a természetben csinál. És lebuktam, mert észrevettek, és akkor elkezdtek kérdezni, hogy ez mi, meg ezt, hogy meg azt, hogy... És akkor ebből indult ki, hogy akkor szervezzük az egész kintlétet úgy, hogy ez tanulás legyen. így indult el itt a környezeti nevelés, és lévén, hogy Piroska lánya is ott volt, ő is bekapcsolódott ebbe. És rövid idő alatt, pár év alatt úgy kiképezte magát, hogy a országosan ismert környezeti nevelő lett, és hát nem kockáztatok sokat, ha azt mondom, hogy ő lett a módszertanosa ennek a munkának. Éveken keresztül jártak hozzám tapasztalatcserére, és mondták hát a kollégák, hogy nagyon csinálnánk ezt a munkát, de hát hogyan, meg mit? És Piroska által összeállított módszertani anyagokat adtuk oda nekik, szakkori programokat, meg egyebeket. Úgyhogy nagyon bedolgozta magát olyannyira, hogy 1983-ban, amikor megalakult a Környezetvédelmi Minisztérium, akkor még talán nem is minisztérium volt, hanem csak államtitkár volt az élen, OKTH, Országos Környezetvédelmi Hivatal, keretében 10 oktatóközpont alakult meg Magyarországon, ebből 2 Szabolcsba, egyik a miénk volt, másik Tornyospálcán. Na, elég az hozzá, hogy ennek az oktatóközpontnak ő volt a lelke, vezetője, módszertanosa, nagyon benne volt ebbe a dologba. Terepen olyan ismeretekre terjedt szert, hogy biológusokat, biológiatanárokat megszégyenítő tudása volt. Előfordult kiránduláson, pedagógusokat vittek kirándulni Szlovákiába, és megnézték a Betléri kastélyparkot, és ott sétálva repült egy madár. A biológiatanár, jé, de szép, vajon milyen madár ez? Búvos banka volt, és Piroska magyarázta ott a fákat, meg a madarakat, meg bogarakat, meg minden egyebet a biológia tanároknak. Nagyon benne volt, és imádta csinálni. Nagyon szerette csinálni.
Ugye megismertétek egymást, de akik tudják, hogy a másik ért hozzá, meg tudja is tenni, akkor az valahogy összehozta. Titeket is összehozott olyan szintre, hogy egymást nélkül már szinte nem is lehetett volna ezt megcsinálni, ugye?
Mit mondjak? Alapító tagja volt a Magyar Madártani Egyesületnek 1974-ben. Alapítója volt a Nemzetközi Természetvédelmi és Ornitológiai Tábornak, ami szintén a Madártani Egyesület támogatásával működik, megműködött, és az 75-ben volt. Úgyhogy országosan ismert alapítója volt a KOKOSZ-nak, a Környezetvédelmi Oktatók Központok Országos Szövetségének. Együtt dolgoztunk, nagyon sok szakmai munkámban, cikkeim, adatgyűjtésében mindig ott volt. És nagyon sokat segített, tehát aki szakcikket ír a végén, mindig illik megköszönni a segítőket, akik közreműködtek. A legtöbb cikkem végén ott van, hogy köszönet illeti Vészes Imrénét, Piroskát, aki segített az adatok összeszedésében, mert ha ketten dolgozunk terepen, akkor nagy könnyebbség, hogy az egyik figyel, a másik meg jegyzetel. Tehát ez egy leírhatatlanul jó dolog volt. Nem beszélve róla, hogy éppen a környezeti nevelésben végzett munkánk kapcsán itt az oktatóközpontban Londonból, Svédországból, Amerikából, meg mindenhonnan a világból jöttek ide tapasztalatcserére. Tehát nemzetközileg is ismertek voltunk. Ennek eredményeképpen hát bejártuk Európát. Részben a főiskolai hallgatókkal, részben pedig különböző delegációkkal, Finnországot, Izraelt, úgyhogy nagyon sok terület, hosszú lenne felsorolni, hogy hány helyen jártunk keresztül kasul Európát, részben delegációkkal, részben gyerekekkel, hallgatókkal. Hát 51 néhány évig dolgoztunk együtt, összekötött bennünket az élet, és a természet iránti óriási szeretet, ahogy ezt most szoktuk mondani, a teremtett világ iránti szeretet és óvás. Például nem ismerte a büntetést. Azt mondta, hogy ő nem ismeri a büntetést. Hát hadd mondjak egy édes dolgot. Egyik táborunkban volt 2 ebatta kisfiú, tényleg ebatták voltak, téglával dobálták egymást, meg egyebeket, és kirándulni mentünk, akkor Aggteleki Nemzeti Parkban volt a táborunk, két kis srác, ezek akkor talán ötödikes vagy hatodikosok voltak, megállt a buszunk egy helyen, hogy WC-re lehessen menni, ezek fölmásztak a WC tetejére, és úgy próbáltak beleskelődni a női WC-be. Úgy se láttak semmit, mert nem lehetett, de hát ha leestek volna, akkor kezük lábuk összetörik, és kit vonnak felelősségre, bennünket, felnőtteket, hogy miért engedtük. Na, Piros mondta, hogy hát gyerekek, gondoljátok meg, hogyha eltörik a kezetek, lábatok, ti meggyógyultok, de én meg börtönbe kerülök, úgyhogy én most vigyázni fogok rátok, nehogy baj történjen. Ugye kezüket fogva mentek, ettől kezdve az egész napos sétán. Közben Piros nyugodtan beszélgetett, a gyerkőcök is ott voltak a beszélgetésbe, de fogta a kezüket, és úgy. Azok meg próbálták rángatni, de ne rángass te, mert az fáj. És elég volt annyit mondani azután, hogy gyerkőcök, vigyázzak rátok, nem jók leszünk, úgyhogy nem volt problémája a gyerekekkel, nagyon szerette.
Azon mosolygok, hogy hát majdnem összevesztünk egy kicsikét, ugye elég rossz gyerekeket is láttam, ott vittem is versenyre is volt. Igen. És hát Piroska azt mondta, Péter, ide figyelj, rossz gyerek nincs, csak unatkozó gyerek van, meg kell szervezni neki az idejét, hogy értelmes legyen, és akkor nem lesz rossz gyerek, akkor sokkal többet elérsz vele, mint hogyha lesz időd, vagy pedig hát ott akár megismered, bár ez ma már nem divat, meg nem is nagyon lehetne. Végül is azt tanultam, amikor ránézek egy rossz gyerekre, Piroska jut eszembe, úgyhogy folyamatosan kísér az ő természete, hogy ezt bizony úgy kell felfogni, hogy előzd meg a rosszaságot azzal, igen, hogy nem hagyod unatkozni. Ugye nagyon sokat találkoztunk már így együtt is, meg hát a versenyen, a Tiszatáj versenyén, a tavasz lesen. Hát az, hogy ne énekeljenek, nem énekelteti meg a gyerekeket, olyan nem volt. Olyan nem. De most sem lesz már, hogy gondolom már.
Hát hadd mondjam azt, hogy ő emberszerető volt, nagyon emberszerető volt, nem csak a gyerekeket, a felnőtteket is. Gyűlöletet nem ismerte, haragra sem emlékszem, hogy bárkivel szemben lett volna ilyen benne, úgyhogy bizonyos tekintetben könnyű volt az élete, mert azt mondta, hogy a gyűlölet az, meg a harag az engem bánt, és engem tesz tönkre, tehát nem. A másik dolog pedig az, hogy tényleg a gyerekeknek úgy adni programot, hogy kitöltse ugyanakkor a szabad idejüket, ugyanakkor borzasztó szabadságuk volt a táborainkban, mert előre megbeszélt a gyerkőcökkel, hogy ettől eddig szabadok vagytok, ezt csinálhatjátok, ezt nem csinálhatjátok, elfogadjátok? Igen, jó, nem volt probléma. Könnyű volt vele a gyerekekkel dolgozni, mert nagyon szerette őket, és egész életét erre áldozta föl.
Vértes Imréné Piroska néniről dr. Legány András beszélt. Legány Andrással készített riportunkat még a jövő héten folytatjuk. Műsorunk végén elköszön önöktől a szerkesztő Papp Péter, a munkatársak, Bartók Beáta zenei szerkesztő és Somogyi Márton voltak. Viszont hallásra, további kellemes rádiózást kívánunk!